Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten bátorító igével. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Válaszoljunk erre a megszólításra, csendesedjünk el is, imádkozzunk. Minden este, Urunk, és minden alkalommal, amikor megszólalsz, akkor megtapasztaljuk, hogy milyen jó, amikor te szólsz először, és mi csak válaszolunk erre, mert a te hangodból szól a jóság. És szeretnénk valóban, ahogyan az énekszerző mondja, hogy a lelkünk megfeszüljön, és a hallásban segítsen, hogy szabadban megleljük az örökké valóság jó édességeit. Szeretnénk a te gyógyító szavadnak most is kitenni magunkat boldog szívvel, reménységgel és hittel. Szeretnénk valóban, ha te szólnál, mert a szavad életnek beszéde. És szeretnénk a te teremtő szavad által újulni, megváltozni. Hiszen úgy szeretnénk, Urunk, szabad életet élni. Úgy szeretnénk úgy végig élni az életünket, a napjainkat, hogy nem köt bennünket semmi, ami fáraszt, semmi, ami saját magunkhoz kötve elkeserít. Úgy szeretnénk mások örömének örülni tudni. Úgy szeretnénk mások sikerének valóban örülni. Segíts, Urunk, hogy szabaddá váljunk önmagunktól, és kérjük, hogy ezért a te szavaddal, a te lelkeddel munkálkodj bennünk Jézusért, megváltónkért, akiért hisszük, hogy meghallgatsz ma is. Amen. Olvasom az igét újra Ézsaiás proféciájából, ebből a csodálatos örömhírből, a 43. fejezet első 7 versét. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákób, a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpotlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről. Mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Olvasom újra a második verset, ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Távolról indultunk hétfőn, és örömöm, hogy sokan együtt lehettünk már akkor is. Távolról térben és időben, és sokféle gondolattal, amit a bevezetőben akkor igyekeztem elmondani arról, hogy miért is szólal meg ez az ige ott és akkor aktuálisan így, hogy de most. És talán érezzük, talán tapasztaljuk, hogy ez a távoli, akkor távoli történés, ez nagyon közelvalóvá tud lenni. Talán mindnyájan felismerjük egyre mélyebben, egyre tisztábban, hogy közel kerül hozzánk ez az ősi profécia. Mert nem másról van szó itt, mint Urunkról, és rólunk, az ő népéről. Minden nap egy újabb és talán mélyebb kijelentés hangzik el. Ahogyan tanulmányoztam ezt az igét, így láttam, így éreztem, és szeretnék ebből átadni valamit Isten lelke által. És ebben az a nagyszerű, ami hangzik, hogy nem emberi bölcsesség beszéde ez, hanem Isten élő és ható, teremtő igéje. Az emberi bölcsesség gondolatokat ébreszt, az Isten igéje átformál valóságosan. Nagy a különbség. És amikor megtapasztaljuk, akkor értjük meg ezt igazán. Kicsit olyan ez, mint az egyfajta diagnózis, amit fel lehet állítani, valamilyen látás arról, hogy mi is van velünk, és a gyógymód, a valódi segítség közti különbség. Amikor az ember gondolatokkal megpróbálja körüljárni az életét, és azon gondolkozik, és ezt teszi sokféle értelemben, hogy kicsoda is ő, mire is lenne szüksége, hogyan is érheti ezt el, akkor olyan ez, mint amikor keresi valamilyen szinten, itt is így mondtam ezt a szót, hogy valahogyan keresi a diagnózist, nem találja el igazán, de óriási a különbség, amikor nem csak valamilyen módon keressük a diagnózist, hanem maga Isten egyenesen a gyógymódot adja nekünk, gyógyít meg valóságosan, kezel bennünket, helyreállít, megigazít. Ez Isten igéjének a csodálatos munkája. Ezért kikerülhetetlen és páratlan ajándék, hogy kezünkbe vesszük és vehetjük az igét. Minél teljesebben, minél tisztábban, minél világosabban olvassuk és értjük, annál inkább fogjuk tapasztalni, hogy az ige hatékony. Az ige teremt, az ige formál, az ige valóságosan változtat rajtunk. Az ember helyes énképe, amiről beszélgetünk, képmása, ahogyan tegnap is megérthettük ezt, az igazi önértékelése az embernek, az nem az ember saját maga alkotta képéből fakad, hanem Isten igéje által, Isten igéjéből következik, amit maga Isten formál ki újra Jézus Krisztus szabadítása és személye által. Nem az emberi elképzelések alapján formálódik az én képünk, hogy milyennek kell lennünk, mit mondanak mások, vagy mit érzünk mi változtatandónak, hanem úgy változik helyesen, úgy alakul igazán, amikor Isten igéje rólunk beszél, megszólít bennünket és helyreállít. Hiszen, ahogyan mondtam, itt az a képmás jelenik meg, amely Isten képűségünknek a megjelenése, eredetünknek, a teremtettségünknek megfelelő képmás. Újra idézzük fel, hogy ez az üzenet, amely helyreállító, gyógyító, felemelő, bátorító üzenet, kiknek és hol szól. Emlékszünk rá, hogy a fogságban lévő embereknek szól. Olyan embereknek szól, akik nem szabadok egészen, és nem szabadok teljesen. Korlátozottak, bizonyos pontokon megkötözöttek abban az állapotban, amiben vannak. És amikor ezen gondolkozunk, hogy mit is jelent ez, akkor mindig újra és újra elénk kerülnek talán gondolatok, és legfőképpen, amikor magunkra alkalmazzuk ezt, vajon én minek vagyok a fogja? Miben érzem a magam korlátait? Miben érzem a magam beszűkültségét? Miben érzem azt, hogy de jó lenne ettől szabaddá lenni, de jó lenne ebből kijönni, de jó lenne ezt hátrahagyni, de jó lenne egészen másként élni? Ezt mindannyiunk magunknak kell valóban felismernünk, Isten lelke vezet ebben, és ha világosságba állunk, ha odaállunk ő elé, ha kérjük, akkor ezt felismerteti velünk. Mennyi minden kötöz bennünket. fogja tudunk lenni a félelmeinknek, nem véletlenül mondja ezt Isten gyógymódja, gyógyító szava, hogy ne félj. Minden este mondok egy olyan igét, amiben benne van ez, ne félj. És tudjuk azt is, hogy nagyon sokszor elmondja a Bibliában ezt Isten. Ne félj. Nem véletlenül teszi. Azért, mert tudja, hogy milyen mérhetetlenül erős fogság tud lenni a félelem. És mennyi mindentől ott van a szívünk mélyén a félelem. De fogja tudunk lenni a saját elképzelte szerepünknek is. Kiknek kell nekünk lenni? És legyünk nagyon őszinték, hogy ezt nem mindig mások agatják ránk, hanem sokszor magunk alakítjuk ki magunkról a képet. Nekünk ilyennek kell lennünk. Szerintünk nekünk ez kell, hogy megjelenjen az életünkben. Az a jó, persze valamiből fakad, valamiből formálódik ez a kép, ha mi ilyenné válunk. Lehet, hogy minták vannak, példák előttünk, lehet, hogy a környezetünk valóban hat ránk, hogy na, egy rendes embernek, vagy egy ilyen-olyan embernek ilyennek kell lennie. Nagyon sokszor ezek a külső, vagy éppen belső meghatározások fogságban tartanak minket. Milyennek kell lennünk? És milyen nehéz az, amikor mi ezt egymásra nézve is szinte kényszer zubbonyként adjuk. Neked ilyennek kell lenned. És érezzük, nem tudunk ilyenek lenni. Vagy megpróbálunk megfelelni, megpróbálunk ilyenek lenni, de nem érezzük benne jól magunkat. Nem tudjuk magunkat igazán ebben megélni, kifejezni. Érezzük bizonyára, mit jelent ez. Nem könnyű az sem, amikor azzal nézünk szembe, hogy fogjai vagyunk az öröklött tulajdonságoknak. Emlékszünk vissza, amikor a gyermekkorunkban fölnézve, egy ideig nyilvánvalóan fölnézve a szüleinkre láttuk, milyenek ők, aztán egy ponton, ahogyan az életünk haladt előre az ifjú korunkban, felfedeztük, hogy na, azért mégsem ilyenek szeretnénk lenni, mert azt érezzük, vagy látjuk, hogy ez bizony az ő életükben is korlát, ez bizony az ő életükben is olyan, amire nem lehetnek büszkék. Na, mi nem leszünk ilyenek. Mi majd másként csináljuk. Mi ezt biztos levetkőzzük. Mi ebből biztos kiszállunk, ebből az zubonyból. Aztán arra jövünk rá, hogy az öröklött dolgok nagyon erősen meghatároznak. És az is lehet, hogy nem jövünk rá, de mások figyelmeztetnek bennünket, és kifejezik, hogy te se vagy különb apádnál. Pont úgy csinálod. Vagy ahogyan az édesanyád csinálta. És nagyon nem könnyű ezzel szembenézni. Ezek is bizonyos értelemben azt a korlátozottságot jelentik, hogy nem vagyunk szabadok. Ó, de jó lenne kijönni ez alól, mássá lenni. Kérdés, hogy tudunk-e? Kérdés, hogy lehet-e? Kérdés, hogy mi által tudjuk ezt úgymond levetkőzni? És kell-e valami mást felöltözni? Sok kérdés feszül bennünk. És ahogy mondtam, nyilván ez is bennünk van, hogy ott van a környezetünk, és a környezetünk bizony sokszor megmondja nekünk, hogy nekünk milyennek kell lennünk. De ott van bennünk a saját gondolatunk, érzésünk, ilyen-olyan tulajdonságunk, rendkívüli kényelemszeretetünk, vagy éppen bizonyos értelemben igényességünk, ezek is mind-mind fogva tudnak tartani bennünket. Munkamániánk, vagy éppen nem törődömségünk, túlzott figyelmességünk, vagy figyelmetlenségünk, és ki folytathatja a sort. Mi minden korlátoz bennünket. Mi minden meghatároz minket. Tudunk-e szabadon élni ezekben, vagy szabadok lenni ezektől? Sok beszédűségünk, hallgatagságunk, és sorolhatjuk tovább, kinek-kinek, mi az, ami úgymond korlátja. Olyan jó és olyan fontos látnunk, hogy Isten előtt nincs az életünkben olyan akadály, amely leküzdhetetlen lenne. Isten előtt nincs olyan fogság, amelyben Isten bennünket helyre ne tudna állítani. Nincs Istennek olyan, ő előtte olyan az életünkben megjelenő probléma, amelyen ne tudna bennünket átvinni. Nincs olyan fogság, amiből ne tudna kihozni. Isten hatalmas arra, hogy kihozzon bennünket fizikai és lelki fogságból egyaránt. és ő azért küldte el Jézus Krisztust, hogy bennünket fölszabadítson. Azért küldte el a szabadítót, hogy a bűneink következményétől is, a bűntől is megszabadítson. Azért, hogy az atyáinktól örökölt hiába való életünkből kioldjon, kihozzon bennünket. Azért küldte Jézus Krisztust, hogy ne fogjai legyünk önmagunknak vagy másoknak, hanem Isten megszabadított, felszabadított, boldog gyermekei. Ez Isten evangéliumának csodálatos kijelentése. Ez nem azt jelenti, hogy az életünket nem fogják dolgok bizonyos értelemben korlátok között tartani, mert maga a földi lét és a föld jelenlegi állapota, amely megváltásra szorul, korlátozott. Mi mindig és mindenféle értelemben korlátok között fogunk élni, mégis tágas teret nyit előttünk, és mégis szabaddá tesz bennünket, hogy mindabban, amiben élnünk, járnunk kell, úgy élhessünk, ahogyan ez méltó hozzá. Izsaiáson keresztül hirdette meg éppen, és nagyon-nagyon fontos üzenet ez, azt a szabadítást, amelyet Jézus Krisztus maga a názareti zsinagógában is felolvasott. Emlékezünk erre a csodálatos jelenetre, Jézus bemegy a názareti zsinagógába, elkéri Ézsaiás tekercsét, milyen különös, hogy éppen azt a tekercset kéri el, amelyiket mások, ahogyan itt utaltam már rá, nem tekintenek Ézsaiás proféciájának, ő Ézsaiás proféta tekercsét kéri el, nincs kétség a szívemben, és talán nekünk sem kell, hogy legyen, hogy az Ézsaiás üzenete oda teker, ebben az ézsaiási tekercsben, ahol még nincs is fejezet és számbeosztás, ahol olvassuk azt a csodálatos mondatot, amire azt mondja Jézus, ez ma a ti fületek hallatára beteljesedett. Hogy hangzott ez a csodálatos üzenet? Így mondja a felkent szabadító Úr Jézus Krisztus. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Mindaz, amiről ezen a héten hallunk, ebben a másik proféciájában Istennek, mindarról ez a csodálatos, beteljesedett kijelentés beszél. Megtört szívek, foglyok, megkötözöttek. Azt mondja, szabadulást a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ezt hirdetem, ezt hoztam el. Ez volt Jézus Krisztus küldetése. Olyan jó lenne a szívünkbe vésni, olyan jó lenne tudatosítani, hogy mindez nem csak egy bejelentett küldetés, nyilatkozat, hogy ezért jöttem, hanem mindez beteljesedő, akkor ott beteljesedő és végbe menő, végérvényesen érvényesülő kijelentés, hiszen akkor ott mondta beteljesedett, és mit mondott a kereszten? Ez a küldetés elvégeztetett. Jézus Krisztus a felkent szabadító Úr, a Messiás, Isten fia azért jött, hogy örömhírt hozzon, azért jött, hogy bekösse a megtört szíveket, azért jött, hogy a foglyokat megszabadítsa, és a megkötözötteknek megbocsátást szerezzen. És ezt megszerezte. Megszerezte az Úr. Ez végbe ment. És amikor hallja az ember, aki ott van a kötelékekben, ott van a fogságban, ott van a maga korlátaiban, akkor ez az üzenet az egyetlen, és ez a történés az egyetlen, ami felszabadítja őt. De most így szól az Úr. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, s ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget téged. És most ezen a mai estén, a harmadik felemelő szóhoz érve, halljuk ezt a csodát. Mit mondott eddig? Megváltottalak, enyém vagy, és ma azt mondja, veled vagyok. Veled vagyok. Ő az, aki kiszabadított, kihozott a fogságból, ő az, aki tulajdonába vett, aki fölvállalt, enyém vagy, és most azt mondja, én veled vagyok. Tulajdonképpen mondtam, meg mondom estéről estére, hogy nem lehet nagyobbat mondani. És mindig úgy érzem, hogy a mondom, mintha mennénk fölfelé egy hegyen, a csúcs felé, és egyre magasabbra érünk. Mert lehet nagyobbat mondani, a tegnapinál. Bár nem akarom így mérni, mert nem én mérem meg nyilván az Isten hatalmas, csodálatos kijelentését, de úgy érzem, azt mondta, megváltottalak, azt mondta, enyém vagy, és ma azt mondja, veled vagyok. Lehet-e ennél nagyobbat megtapasztalni? Mint hogy veled van, velem van az Isten. Ő mondja, veled vagyok. Eszembe jutott az, amikor az Éden kertben egy nagyon érdekes leírását adja az Isten jelenlétének az íge. Biztos emlékszünk erre. És az a megdöbbentő ebben, hogy ez még az Édenben van, de az Édenből való kitaszítottság előtti utolsó pillanatban. Akkor, amikor már elbukott az ember, mégis így mondja ott az íge, és talán emlékszünk erre, nagyon érdekes, így olvassuk, szellős alkonyatkor sétált a kertben. Hát itt nem Ádámról és nem Éváról van szó, hanem Istenről. Ez csodálatos ez a kép. Ott sétált szellős alkonyatkor a kertben. Pedig ekkor már az ember rejtőzködött a bűne miatt. Ment a kert fái közé, menekült. Az ott sétáló Isten elől, olyan megdöbbentő ez a kép. Aztán Isten utána megy, utána szól, és tudjuk jól a jelenetet, hogy mi derülött ki a bűnből, a bűnről, az ember hárításáról, és mindarról, ami a bűn következménye lesz. De a képre gondoltam, és úgy bennem volt ez, hogy ha még ekkor ott járt az Úr az Édenben, akkor milyen lehetett akkor, amikor még a bűn eset nem történt meg? Milyen lehetett együtt járni az Úrral? Együtt lenni? Az Édenben. Jelen volt. Ott volt az Úr. És olyan különös, hogy amikor együtt volt az Úr Ádámmal, ketten, akkor elhangzott egy mondat az Úr szívéből, az Úr ajkán, ha szabad ezeket a képeket így mondani, nem jó az embernek egyedül lenni. Sokszor gondolkodom ezen is, amikor beszélek párokkal, amikor készülünk a mennyegzőre, az esküvőre, akkor mindig elmondom ezt, hogy olyan csodálatos ez, hogy ezt Ádám észre se vette, hogy nem jó egyedül. Én biztos vagyok benne. Hát nem tudta, hogy mi hiányzik, hát nem látott még olyan ajándékot, amit aztán Éva jelentett neki. Megelégített volt a szíve, boldog volt. Kivel? Az Istennel való közösségben. És Isten mégis azt mondta, hogy ez így még nem jó, mert az embernek ember nélkül lenni egyedül még nem jó. Ez nagyon érdekes dolog, ez sok-sok mindent elmond nekünk. De azt mondja Isten, és ebben nem csak az ember-ember kapcsolatáról beszél, hanem alapvetően arról, hogy az ember nem magának való lényként teremtette. Ó, de jó lenne ezt a magunknak való embereknek, akik úgy érezzük néha, hogy úgy éljük meg néha, hogy meg vagyunk mi egyedül, elhinni. Nem magunknak teremtettünk. Nem úgy teremtettünk, hogy jól vagyunk mi magunknak, a legjobb társaság magunk vagyunk. Ez nem igaz. Nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó. Az ember úgy teremtés és teremtmény, hogy kapcsolatra teremtetett Istennel, és a másik emberrel. Mert Isten, amikor megteremtett bennünket, nem egymás farkasának, ahogyan ezt ma szoktuk mondani, ember, egyik ember a másik farkasa, hanem az ember segítő társának, a másik segítő társának teremtett meg. Ez volt az ő terve. És ott lettünk mi embertelenek, és akkor lettünk embertelenek, ahol és amikor mi istentelenek lettünk. Na, onnantól kezdve embertelenek vagyunk. Mert istentelenek vagyunk. És önzőek vagyunk. És a másikat képtelenek vagyunk igazán megérteni, megbecsülni, szeretni, tisztelni. És nem is sorolom, mert jól ismerjük ezt. Mégsem jó egyedül. És Isten nem mondott le arról, hogy amit teremtett, és a teremtő terve végbe menjen, megvalósuljon. Isten megváltó szeretetében éppen azt jött helyre állítani, amit mi elveszítettünk. Mi elhagytuk őt, szembeszegültünk vele, de ő nem hagyott el minket. Mi elmentünk, de ő utánunk jött. Mi rejtőzködtünk, de ő megmutatta magát. Mi elmenekültünk, ő meg megmentett minket Jézus Krisztusban, akiben testé lett, emberré lett, társunká lett, szabadítónká lett. Elküldte őt. Őt, akiről ugyancsak Ézsaiást mondja ki, Immanuel, velünk az Isten. És amikor elhívta az Úr Jézus a tanítványait, olyan szép ez a történet, és olyan sokszor elgondolkoztat ez engem, azt olvassuk, felment a hegyre, magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá, 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett. Kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az ígét. Figyeljük meg, hogy az Isten Jézus Krisztusban emberhez hajló szeretetének első jele nem az, hogy azt mondta, hogy mit csinálj, hanem az, hogy kivel legyél. Figyeljük meg! Azért választotta ki a tanítványait, az apostolait, hogy vele legyenek, hogy közösségben legyenek. És ezután küldte őket, hogy hirdessék azt, amit hirdetniük kell, és tegyék azt, amit tenniük kell. Hatalmas dolgokat bízott rájuk. Az Isten nem azt akarja, hogy valamit csináljunk alapvetően, hanem azt akarja, hogy vele legyünk, és ebből fakadjon az, amit teszünk. Mert Istennek az az elsődleges célja, hogy vele legyünk közösségben. Ez az emberi élet legfontosabb, leglényegesebb kapcsolata. Ebben mutatkozik meg Isten helyreállító irgalma és terve, hogy akiket kiválasztott, azokat magához vonta. És olyan érdekes, hogy amikor az Úr Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól, emlékezzünk erre is, mielőtt elment a mennyei dicsőségébe is, amikor már küldte őket, azt mondta, ezzel zárta, íme, lássátok, én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Azt kívánta, hogy vele legyenek, és azt mondta, hogy én veletek vagyok. Az elhívás kezdetén és az ő elmenetelekor ugyanarról beszél. Egy azon dolognak két oldaláról. Azt mondta, legyetek velem, és én veletek vagyok. Mert Istennek ez a közösség a célja, ez a leglényegesebb dolog, az együttlét, és azért kérdés ez, mert megint végig kell gondolni az életünket, ahogyan a tanítványoknak a magukét, a mai élő tanítványoknak a magunkét, vajon mi elsősorban teszünk valamit Jézusért, vagy vele vagyunk közösségben. A kettő nem egymással szemben álló dolog, hanem sorrend. Nem tudunk tenni érte helyesen, csak úgy, ha vele vagyunk egészen közösségben. Mert mindig abból fakad a küldetés, hogy ő küld. Ez így volt a tanítványokkal is. Magához vonta őket, majd kiküldte őket. Mennyit vagyunk vele közösségben? Mert ő azt mondja, ez a szándéka, ez a vágya, hogy vele legyünk. Csodálatos dolog az, hogy a mindenható Úr közösséget vállal, együttlétet vállal velünk. Szinte fölfoghatatlan, szinte kibeszélhetetlen valóság ez. nem tudjuk igazán megérteni. Fölfogni sem mélységében, hogy mit jelent, ha ő velünk van. Elmondják a háborút, fogságot, számüzetést járt emberek, de mi is csak katona viselt emberek, hogy milyen sokat jelentett a számunkra, hogy otthon várnak ránk, hogy tartozunk valakihez, aki gondol ránk, aki imádkozik értünk. De így van ez egy kórházi ágyon is, vagy egy hosszabb távollét idején, vagy az egyedül létünkben. Ha van ilyen, akire gondolhatunk, aki gondol ránk, csodálatos erőforrást jelent, emberileg is. Nagyon sokat kapunk ebből. Érezzük, hogy nem vagyunk önmagunkban, nem vagyunk önmagunkban egyedül. Érezzük, hogy valaki számára fontosak vagyunk. Emlékszem egy egyetemista katonatársamra, akivel együtt voltunk katonák. Ő, és ahogyan megismertem őt mélyebben, emberleg azért bírta ki, nagyon nehezen viselte az ott létet. Azért bírta ki, mert volt egy nagyon kedves lány, aki őt valóban szerette. Úgy vonult már be, hogy valaki nagyon szerette. És emlékszem rá, minden nap kapott levelet. Döbbenetes volt. Minden nap írt, és minden nap kapott levelet. Azt mondta, hogy ez tartotta benne a lelket, hogy valaki szereti őt. De emlékszem arra is, hogy milyen nagy ajándék volt, és mennyivel nagyobb ajándék volt az, amikor el tudott jönni ez a lány hozzá. És csak egy kicsit is, de együtt tudtak lenni. Emlékszem, amikor nekem milyen ajándékot jelentett, amikor eljöttek a szeretteim, és együtt voltak, hogy mit vállaltak érte. Hogy csak egy kicsit együtt legyünk. Mert sokkal több az, amikor együtt vagyunk, mintha távolról csak bátorítani tudjuk egymást. És azt sem felejtem el, hogy milyen valóságos és milyen csodálatos ajándék volt számomra, és már, ha mondtam is erről, csak megismétlem, és kérem azokat, akik hallották, hogy ne unják, ha szabad így mondanom, de elmondanom jó a vallomást, mert igaz, nem csak akkor, nyilván azóta is, de ott különösképpen is, hogy nem a társaimmal, pusztán a társaimmal vonultam be a laktanyába, hanem velem jött az én Uram, az én megváltóm, ígéretet tett rá, csodálatos módon beszélt velem erről, megerősítette a szívemet, és megtapasztaltotta a jelenlétét velem. Velem jött az én csodálatos tanácsosom, az erős Istenem, velem jött az örökkévaló Atyám, velem jött a békesség fejedelme. Ahogyan erről Ézsaiás prófétál. Ez valóság volt, minden részletében. Velem volt, és csodálatos volt ezt megélni. Hogy mondjam most így, ő tartotta bennem az ő lelkét. És ezért, ami ott történt, most is úgy emlékszem rá, áldásul volt az életemben. És talán még mások számára is. Testvérem, te ismered ezt a csodát? Hogy veled van az Úr? Hogy ő, amit mondott, azt megtapasztaltatja? Hogy bármely helyzetben vagy, veled van az Úr? Ismered ezt a csodát, hogy így szól hozzád, és te megrendült szívvel éled át? Így mondja az Úr, én veled vagyok. És te azt mondod, igen, Uram, köszönöm, hogy te velem vagy. Lehet, hogy más nincs velem most. Lehet, hogy nem lehet velem más. Lehet, hogy csalódtam mindenkiben, önmagamban is. De te velem vagy. Te nem hagytál el. Te nem mondtál le rólam. Te nem engedted el a kezem. Te most is válasz engem. És ha figyeljük ezt a proféciát, akkor különös az is, hogy ebben a proféciában ez a mondat, hogy én veled vagyok, egy különös kontextusban, egy sajátos szövegkörnyezetben hangzik el. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Olyan ez, mintha a jelenléte, a velünk léte, az csak a legkülönlegesebb helyzetekben adatna meg, mintha csak ekkor lenne a miénk, ha vizen kelsz át, ha tűzben jársz, akkor tudd, hogy én veled vagyok, mert egyébként nem. Nyilván értjük, hogy másról és többről van itt szó. Már csak azért is, mert ez kiemelt, de nem egyetlenszerű üzenet. Éppen ebben a proféciában ezt a dolgot még egyszer elmondja az Úr, mégpedig így ne félj, mert én veled vagyok. Olvassuk az 5. versben. Kétszer egyedül erről szól az Úr. Kétszer egyedül ezt mondja, biztos nem véletlenül. Újra mondom, én veled vagyok. És ezt annyira mélyen kell a szívünkbe vésni, mintha tényleg többször mondanák. Én most mondom ezt újra, ezt mondja az Úr neked, ne félj, ő veled van, ne félj, és akkor sem, és itt jön ez a fokozás, meg ez a kontextus, akkor sem, ha a víz és a tűz sodró, égető ereje, amellyel szemben nincs hatalmad, pusztító ereje rád árad, elér téged, akkor se félj, mert akkor is veled van az Úr. Tudnod kell, tudnia kell Isten népének, minden kori népének, hogy ezek az erők, ezek elérik. Megdöbbentő. Nem azt mondja itt az Úr, veled vagyok, ezért nem lesz víz, amely árad. Veled vagyok, ezért nem lesz tűz, amely éget. Nem ezt mondja. Azt mondja, ha vízen kelsz át, ha tűzben jársz. Vésük a szívünkbe. Mert az Isten népe meg kell, hogy élje, és persze különbözőképpen, és nem egyformán ezt mindig és mindenkor, hogy lesz áradó víz, és lesz égető tűz. De nem kell félned. Mert ha elér is téged, ha ezen kell átmenned, ha ebben kell járnod is, nem fog elpusztítani téged, mert amikor az Úr veled van, hatalmas arra, hogy téged szabaddá tegyen ebből. A 66. Zsoltárban nagyon érdekesen vall erről a zsoltáros. Azt mondja, embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Mint egy összefoglalása ez Izrael történelmének. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Dávid a 124. Zsoltárban pedig ezt mondja, ha nem lett volna velünk az Úr, és itt is Izrael történetére tekint vissza, vallja meg Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből a tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Szinte refrén, ahogyan hallottuk a Zsoltárban. Ha nem lett volna velünk az Úr, bizony. Gondold végig az életedet, ahogyan Dávid visszatekint az ő népe életére. Ha nem lett volna velünk az Úr, akkor nem ez történt volna. Akkor az áradat elöntött volna minket. Elpusztultunk volna. Ha nem lett volna velünk az Úr, nem ülnénk itt. Ha nem őrzött volna, ha nem vállalt volna, ha nem védett volna, nem lennénk itt. Ézsaiás proféciája is átölelte a múltat és a jövőt, hiszen a múltban gondoljunk egy picit Izrael történetére, ott a Vörös-tengeri átkelés, aztán a Jordánon való átkelés, és az Úr velük volt, ígérete szerint. A szabadításának volt köszönhető, hogy megmaradtak. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el. A múltban valóság volt Izrael életében, átérték. És ezt a csodálatos megtapasztalást ezt megvallották. Hittel visszatekintettek erre. Erre építettek, és ebből is merítettek erőt. És ott volt Ézsaiás proféciájában a jövendő, hiszen hol teljesedett be különös módon a másik, hogyha tűzben jársz, nem égsz meg. Döbbenetes. Éppen ott, Babilonban emlékezzünk, mi már emlékezünk Ézsaiás előre jövendőlt. Emlékezzünk a Babilonban lévő ifjakra, a három hitvalló zsidó ifjúra, Hananyára, Misájára és Azárjára, akinek a nevében ott volt az Úr, akinek ugyan elvették a nevét, és Sadráknak, Mésáknak, Abednégónak nevezték őket, de ők, amikor bevettettek a tüzes kemencébe, nem égtek el. Nem égtek el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Honnan volt olyan hite ennek a három fiatalnak ott Babilonban, idegen földön, egy hatalmas uralkodó kezei között, egy megdöbbentő, feszítő, kényszerítő erő alatt, hogy nemet mondjanak, hogy nem borulnak le az aranyállókép előtt. Honnan volt hitük? Honnan volt bátorságuk? Onnan, hogy velük volt az Úr. Onnan, hogy hittek az ő kijelentésének, akár annak a proféciának is, testvérek, végig gondoltam ezt most újra, amit Ézsaiás leírt Isten üzeneteként. Ők fiatalon, Krisztus előtt 605-ben kerültek oda a babiloni fogságba az első deportálás idején. Dániellel együtt és 3 év múlva a kiképzésük után oda kerültek a király szolgálatába, aki aztán később ezt az aranyállóképet fölállította és kényszerítette minden alattvalóját a tiszteletre. Ők talán közvetlenül nem hallották, de nagyszüleik hallhatták Ézsaiás proféciáját, szüleik, akik bizonyára istenfélők voltak, mert ezek a hívő fiatalok nem véletlenül voltak, akik lehettek. Akár olvashatták szüleik Ézsaiás proféciáját, amit 60 évvel korábban mondott el, és jegyzett le, és szívükbe vésve a kijelentés, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Micsoda bátorítás, micsoda erőt adhatott nekik a hitvallásukhoz, mert mit mondtak? Azt mondták a nagy királynak, van Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Hiszem, testvérek, hogy a hitük alapja, a bátorságuk alapja ugyanaz volt, mint ami lehet nekünk. Nem egy elképzelés, nem halált megvető bátorság önmagukban, hanem hitük abban, hogy az ő Uruk mindenható Úr, hogy ők az övéi, hogy ő velük van, és ő hatalmas arra, ha akarja, hogy kiszabadítsa őket. Az íge bizonyossága volt a hitük alapja, és lehet a miénké is, mert mi történt? A három férfi, Sadrák, Mésák és Abednégó megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett, Nabukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és azt kérdezte udvari embereitől, nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak, valóban így van, ó király. Ő azonban így szólt, én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés, a negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Mi teljesedett be, testvérek? Ott és akkor. Az a csodálatos ígéret, amelyet előre mondott az Úr Ézsaiás prófétán keresztül. Én veled vagyok. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. És ez a három fiú hitte, hogy ez igaz. Te hiszed-e, hogy ha veled van az Úr, akkor sem a víz, sem a tűz sem semmi más erő, sem hatalom nem lehet Úr feletted. Hiszed-e? Kiállsz-e, amikor téged valami olyanra kényszerítenek, ami nem az Isten tisztelete? Megvallod-e, hogy ki a te Urad és Istened? Olyan csodálatos olvasni ezt az igét, és mondhatnánk, ez olyan magasság, ez olyan csodálatos dolog, hol vagyok én ehhez? Ó, kérlek, hogy ne ezen gondolkozz, hogy te hol vagy ehhez, hanem azon gondolkozz, hogy hol van a te Urad. Mert ha ő azt mondta, én veled vagyok, akkor Dáviddal együtt mondhatod, még a kőfalon is átugrok, akkor mondhatod, hogy még a Góliáttal szembe is szembe megyek, mert velem van a seregek Ura, és én az ő nevében megyek ellened, mert ő velem van. Miért mondod mindig azt, hogy én ki vagyok önmagadban? Miért nem mondod, hogy ki vagy a te Uradban? Miért nem mondod, hogy velem van az Úr? Ember, mit árthat nekem? Velem van az Úr, a mindenható Isten, akkor miért félsz? Akkor miért félek? Akkor miért nem merem megtenni, amit megtehetek? Nem én mondom nektek, mert semmit nem ér a szó. Maga az Úr mondja, íme én veled vagyok. Veled vagyok. A tűzben is. A vízben is. Mire tanít ez? Arra testvérek, hogy Jézus Krisztusban Isten velünk van minden helyzetben. Csodálatos megélni, és visszatekinteni az én életemben is arra, hogy olyan kiszolgáltatott szituációkban, helyzetekben, amikor a magam korlátaihoz már réges-rég elértem, amikor azt tapasztaltam, hogy nem tudok mit tenni, amikor úgy éreztem, hogy nincs a kezemben, a hatalmomban már semmi, csak egy kiáltás, csak egy hitbeli vallomás kellett, Uram, könyörülj, segíts rajtam, tiéd minden hatalom, és csodák történtek, csodák. Mert az Istennek van hatalma ma is, hogy ránk árassza a kegyelmét. Van a hatalma, hogy ma is könyörüljön rajtunk. Vállal minket akkor is, amikor a víz elborítana, amikor a tűz megégetne. Nem megóv ezektől, testvérek, hanem megóv ezekben is. Ne félj hát, ha jön a víz áradata, ha jön a tűz áradata. Ne félj hát, mert megszabadít. És emlékezz, Noé az özönvízben családjával együtt megmenekült. Emlékezz, amikor majd jön tűz által a világ pusztulása, aki hisz, mind megmenekül. Mert az Isten megmentett. Mert velünk van, mert vállalt és vállal minket. És a víz és a tűz fizikai értelemben és lelki értelemben egyaránt olyan, ami ugyan erőnk feletti, de nem Isten ereje feletti. Ezért hát ne félj attól a tűztől, amely lelkileg támad közöttünk, vagy attól az áradattól, amely sok gonoszság áradatával lelkileg hat rád, ne félj. Mert nem áraszt el, mert nem pusztít el, mert Isten megőriz téged, veled van, veled lesz, és nem hagy el. Igen, el lehet hurcolni minket, át lehet ültetni minket egy idegen közegbe, el lehet venni a nevünket, át lehet képezni minket, mindent meg lehet velünk tenni, lehet kényszeríteni bennünket idegen kultuszra, de hogy kik vagyunk, azt nem lehet elvenni tőlünk. Mert a titkunk nem önmagunkban van, nem mások bennünket meghatározó tényezőiben, hanem a mi Urunkban. Azok vagyunk, akiknek a mi Urunk bennünket teremtett. És ha ő velünk van, ha Isten velünk valóban, őszintén tegyük föl a kérdés, ki lehet ellenünk, ha Isten velünk? Ki lehet ellenünk? Mert a valódi önazonosságunkat az adja meg, amit ő mond, és ő maga, aki vállalt minket. Mi az övéi vagyunk, ő velünk van, újra mondom, nem tudom elmondani, hogy mit jelent, hogy ő velünk van, hogy nincs olyan pillanat az életünknek, amikor az ő velünk létének valósága megszűnne. Még a bűneink is, amelyek elválasztanak minket Istentől, végérvényesen nem választhatnak el, mert a bűneik büntetése ott volt, ott van Jézus Krisztuson a kereszten. Ha Isten velünk van, akkor nem kell tartanunk semmitől. Dávid fiatalon, és az ifjakot Babilonban fiatalon szembe mertek szállni az emberileg jóval nagyobbal, a hatalmassal, az erőssel, az őket emberileg mindenképpen elpusztítani tudóval, de bátran szembenéztek. Miért? Mert velük volt az Úr, és ez az életünk alapja, ez az életünk legnagyobb kincse, velünk az Úr. Erre teremtett, hogy velünk legyen, hogy mi vele legyünk, és hogy ebben boldog, teljes életünk legyen. Nincs mitől, nincs kitől félnünk. Ha vizen kelsz, hát én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, s a láng nem éget meg téged. És testvérem, ez ma is érvényes. Légy hát bátor és erős, és mondd ki, vald meg, éld meg, velem van az Úr, a mindenható Isten. Ámen. Urunk, köszönjük neked, hogy kimondtad ma is, amire szükségünk van. És szeretnénk elhinni, szeretnénk megélni, hogy minden szó, amit mondasz, elég nekünk. Köszönjük, hogy a tiéd az életünk, és köszönjük, hogy vállaltál bennünket, nem csak megváltottál, nem csak tulajdonodba vettél, hanem velünk vagy. Urunk, segíts, hogy ennek az örömét és ennek az elkötelező valóságát tudatosíthassuk magunkban, hogy ne akarjunk nélküled lenni, ne akarjunk nélküled élni, ne akarjunk nélküled semmit sem tenni. Kérünk téged, segíts, hogy ne elsősorban az vezéreljen bennünket, hogy mit teszünk, hanem az, hogy veled legyünk, és ebből fakadjon minden, ami a te akaratod, a te terved szerint való. Áldj meg így, kérünk lelkeddel, és használd fel a te ígédet a mi szívünkben, mindarra a jóra, amire te ma is elküldötted. Jézusért, megváltunkért kérünk, szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.